Autószerviz bemutatja négy keréken. Autós magazin műsor. Minden kedden este 6-tól 7-ig. A mikrofonnál Nyírő László. Tibikó Autószerviz bemutatja négy keréken.
És jó estét kívánunk mindenkinek, szervusztok, Nyírő László vagyok a Lanzs Rádióban. Ismét négy keréken című műsorunkat halljátok. Ma egy kicsit lazítani fogunk az eddigi hetekhez képest, és egy olyan témakört veszünk el, ami mindenkinek valószínűleg azért keményen érdeklődésre tart számon, ez pedig az autóversenyzés. Hadd legyek egy kicsikét elfogult az autóversenyzéssel kapcsolatosan, és kimondottan a ralliról legyen ma szó, és ezenne bemutatnám nektek vendégünket, a mai műsorunk főszereplőjét, ifjabb Érdi Tibort. Szervusz Tibi, üdvözöllek! Nem tudom, valószínűleg nem mindenki tudja azért közületek, hogy a nagy klasszikus magyar rali legendák névsoraiba tartozott Tibornak az édesapja és Érdi Tibor, és hát ő fia, ifjabb Érdi Tibor, aki a jelen pillanatban a maikor egyik igazán kimagasló és mindenki által elismert rali autóversenyzője. Tibi, első kérdésem, amit szerintem mindenkinek a autóversenyzőkkel kapcsolatosan először az eszébe jut, hogy egyáltalán hogyan lettél autóversenyző?
Szerbusz Laci, kezdeném ezzel, sziasztok, hallgatok. Hogyan is lettem autóversenyző? Hát mondhatnánk azt, hogy egyenságon adta magát, hogy autóversenyző legyek édesapám után, de nem így történt, hisz édesapám nem erőltette ezt a dolgot még a jogosítvány előtt, ugye sokan gokártozással kezdenek kisgyerekkoruk óta. Én semmilyen technikai sportot nem üztem mindaddig, amíg a jogosítványomat meg nem szereztem. Persze vezettünk az utcán autókat édesapám tudtán kívül, de igazán a jogosítvány megszerzése után álltam oda, hogy van egy kupasorozat, egy szlalombajnokság, amiben én szeretnék elindulni. Ennek az első futama márciusban még hóba zajlott, oda nem engedett el, mert se tudta, hogy egyáltalán meg tudok állni egy autóval szabályosan. Így a második futamán szlalomozással kezdtem el a pályafutásomat.
Egyébként, mint kisgyerek, te eljártál az ő versenyeire, tehát mentetek nézőnek, tehát már azért ott a benzingőz, megcsapott a benzinszel az autók szele?
Természetesen, tehát édesanyám ugye végig kísérte édesapámat a versenyeken, így 10 hónapos korom óta engem is hurcoltak a versenyre, tehát ott nőttem föl, úgyhogy
szerves
része voltam a versenyre.
Meg volt azért a mérgezés mindenféleképpen. Oké, azt mondd meg, hogy ma, ha valaki úgy gondolná, hogy autóversenyző szeretne lenni, és mondjuk már nem ilyen korombeli 50-es mackó, az hogy tudna manapság autóversenyzővé válni? Mi kell ahhoz manapság, hogy valakiből autóversenyző lehessen? Nyilván nem a élvonal egyből a cél, de a fokozata, hogy néz ki manapság ez a dolog?
Igen. Nem könnyű manapság, azért sokkal könnyebb volt 10-20 éve elkezdeni autós porttal foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy mostanság is megvannak azok a lépcsők, amiket be kellene tartani. Slalom versenyeket most is tartanak, amin egyen-kettőn el kéne indulni.
Hogy tehát ilyen amatőr versenyekre gondolsz?
Természetesen vissza tud-e valaki egy bója mögé fordulni maga mellé, hát ez egy alap dolog. Aztán vannak kisebb sprintek, reptereken, lezárt pályák, tehát megvan a módja, kisebb sprint futamok utána egy rally túrába el tud menni, ami csúnyán mondva a harmadosztálynak neveznek, bár túlnőtte az első osztályt is. És hát betartva szépen fokozatosan. Én azt gondolom, a fokozatosság elve az, amit meg kellene tartani.
Oké, értem. Másik kérdés, hogy te milyen autóval kezdted? Milyen volt az az autó, amivel először már úgy versenyeztél? Tehát valaki ellen, vagy óra ellen, bármi ellen. Tehát mi volt az első versenyélményed autóval? Milyen autóval volt az első versenyélményed?
Szocautó, Lada.
Nem baj az.
Lada. Tehát egy kockalámpás Ladával kezdtünk el. Aha. Én avval szlalomoztam másfél évet, majd jött a kérdés, hogy én ezt komolyan gondolom-e.
Ja, értem.
És akkor persze én komolyan gondoltam ezt, de hát akkor volt egy feltétel, akkor vagy versenyautóm lesz, vagy utcai autóm, tehát dönteni kellett, és hát akkor egy nehéz döntés volt, ugye 18 évesen azt mondani az embernek, hogy hát akkor az utcán én majd sétálok, és a hétvégén meg versenyzek, de én így döntöttem.
Értem.
És egy bukócsöves Ladával folytattuk, és a Rally Tour bajnokságban kezdtünk el komolyan versenyezni, ahol abban az évben a kategóriában bajnok is lett.
Szuper, gratulál. És milyen autókkal versenyeztél eddig? Össze tudod ezt számolni egyáltalán, hogy milyen típusokkal, milyen kocsikkal, nagyjából mondjuk időrendi sorrend a Ladától?
Ugye, hát a Ladával kezdtem, utána egy széria Mazdával, amivel édesapám többször volt ennes magyar bajnok, aztán ebből építettünk egy komolyabb ásautót, majd amikor megnyertem ezt a Rally Tour bajnokságot, az egészet abszolútban, akkor úgy döntöttünk, hogy feljebb lépünk az első osztályba, ott egy VRC-vel kezdtünk el versenyezni, Corolla, Toyota Corolla VRC-vel, ezután jött egy Octavia VRC, Skoda, majd egy Skoda Fabia VRC, utána jött háromféle Subaru VRC, és gyakorlatilag avval is hagytam abba a versenyzést. Tehát volt 6 darab VRC, egy ás Mazda, egy NS Mazda és egy ás Lada.
Ja, és akkor most jelen pillanatban a Subaru VRC-nél tartunk.
Igen, majdan amikor eltörölték a VRC-ket Magyarországon. Igen. 3 éve, akkor úgy döntöttünk, hogy mi nem folytatjuk itthon Magyarországon a versenyzést, hanem elmegyünk külföldre versenyezni, és egy Evo 9-es Mitsubishivel mentünk 2 évet a világbajnokságon, majd idén évelején elmentünk Mexikóba, hogy legyen egy kuriózum verseny idénre, ott egy Evo 10-es gyári NS versenyautóval versenyeztünk, illetve az utolsó verseny, ahol indultunk, ez körülbelül 3 hete volt, egy Subaru N15-ös NS ProDrive-os nagyon jó kis autóval versenyeztünk.
Akkor megint megérkeztünk a Subaruhoz. Gondolom ez nem ér benneteket meglepetésként, hogy velem kapcsolatban előbb-utóbb mindig a Subaruhoz lyukadunk ki. Jó, hát akkor rövidesen folytatjuk tovább. Most ismét egy kis zene következik. A zenét DJ Hajdától kapjuk, és aztán folytatjuk tovább. Köszönjük!
JJ Fatten, we rockin' the wheels to fly. Can't beat that with a baseball bat.
Like a cool uncle, got all snap. Mother, easy, so sight. Yo, intel, sip, dash, the cock, sight. Take it hands like what pants like. Pull a hands up, fall it like a bomb. Postal dog, that's going in the fall. Boys from far east coast to those are safe.
Girls know how I feel. They highly spec, I keep said real. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man.
You see Nigo coming out of the black pants, that's a lot. You wonder where he get that kind of money. Don't worry about it.
Autószerviz bemutatja négy keréken.
My life be like. Ooh, ah, yeah, ooh. My life be like.
Low key and staying candid, reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones, a closet bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning and monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat surround the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eyed nose running, wipe the snout on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in life's speed.
Autószerviz bemutatja négy keréken.
és szép jó estét ismét mindenkinek. Folytatjuk a műsort itt a Lanzs Rádión. A mikrofonnál Nyírő László vagyok, a zenéket pedig DJ Hajda szolgáltatja nekünk a ma este szintén. És vendégünk mellettem ifjabb Érdi Tibor, autóversenyző, akivel ma autóversenyzésről és elsősorban ralliról beszélgetünk. Folytatva tovább a dolgot, egy nagyon butának tűnő kérdés, de szerintem azért sokakat érdekel. Milyen autód van, mint saját civil autó? Mivel jársz?
Jó kérdés. Nekem nagyon sokáig volt sportautóm utcán, egy ugyanolyan Mazda, amivel versenyeztem is. Nagyon szerettem fiatalon, aztán...
Fiatalon? Hát
igen,
azért...
még mindig az vagyok, de volt benne sportülésemből, kikbe kellett mászni, volt benne sportkuplunk, amin a 10-es úton minden nap be kellett jönni vele, és szépen lassan rájöttem, hogy... És kétszer annyit fogyasztott, mint kellett volna. És rájöttem, hogy kényelmesebb autóra lenne szükségem, és akkor egy dízel Audi A3-asom lett, ami nagyon-nagyon szeretek a mai napig.
De hát azért
meg is vagyok vele elég.
Valljuk meg, hogy nem teljesen átlagosan kinéző autó legalábbis. Nem tudom, hogy erőben, technikában is van egy kis apróság belefűzve, de látszatra nagyon szép, és egy dizájnos, igazi tuning kinézetű gép.
Igen, úgy voltam vele, hogy ha gyorsan már nem tud menni, akkor legalább nézzék meg.
Oké, rendben van. És hogy közlekedsz hétköznapi formákban? Tehát mennyire tudod kivonni magadat a versenyzői érából? Mennyire tudsz független lenni?
Én mindig azt mondom, hogy én az utcán nem megyek vadul, illetve lendületesen közlekedem, de hogyha megkérdezik a barátnőmet, ő mindig nyomja a féket jobb oldal, tehát mindig azt mondja, hogy bolond vagy, az autók nem bólják, de hát én szeretek a magam tempójával fölvenni egy tempót és azzal haladni. Most az, hogy közben ki kell kerülni autókat, hát a forgalom része.
Hát elmondom, én láttam a Tibit vezetni, meg ültem is már mellette, tehát őnála lényegesen sokkal vadabb és vaddisznobb stílusban közlekedő emberek vannak, akinek negyed annyi közük sincsen az autózáshoz, mint mondjuk ő neki. Hát ez minden esetre maximálisan becsülendő és maximálisan tiszteletre méltó dolog, hogy ezt ilyen formában meg tudod állni és megállod, és tényleg így mész vele, mert hát azért csak szét kell választani a kettőt.
Természetesen.
Egy másik kérdés szintén megint a civil szférával kapcsolatosan, hiszen általában kevesen tudjuk, hogy mivel foglalkozol hétköznap, mert ugye tudjuk, hogy vannak kvázi úgynevezett ilyen főállású autóversenyzők, akik aztán onnantól kezdve, hogy színes matrica a kocsin, meg egy overall, meg egy cipő, onnantól kezdve már csak autóversenyzésről szól az egész napjuk. Te, neked van-e valami egyéb civil foglalkozásod? Mit csinálsz hétköznap?
Ugyanúgy, mint egy hétköznapi ember, nekünk is meg kell élnünk valamiből, tehát nem
az autóversenyzők
vagyunk.
Meglepő.
Igen, van egy családi vállalkozásunk, egy Bosch Car Service-ünk, és ott dolgozom kétkezi munkával.
Hát erre megint csak én vagyok az élő tanú, ez az Érdi Rally Team-nek a szervize, mondjuk nyugodtan, és hát egy nagyon szépen felszerelt, nagyon tip-top tök-tig szerviz, ahol gyakorlatilag minden típust jóformán el tudtok vállalni. Gumizással kezdtétek, ha jól tudom, valamikor, kerékszereléssel.
Kibővítettük egy gyors szervizé, és idén nyár óta vagyunk márka független Bosch Car Service.
Így van, és merjük ajánlani, valaki egy autóversenyzővel akarja a kerekeit lecseréltetni, akkor látogassa meg a Tibieket. Újabb érdekes dolog, ami és térjünk vissza persze megint a versenyautókhoz, hiszen végül is ez az, ami mindenkit igazándiból érdekel. Ugye hallani mindig arról, hogy versenyautókat tesztelnek az emberek, és akkor ilyen teszt, meg olyan teszt, meg amolyan teszt. Egyáltalán miből áll egy ilyen teszt? Tehát mit értetek itt egy teszt alatt, és ez hogy néz ki külföldön, hogy néz ki Magyarországon? Mert ugye, ahogy észrevesztük az élet minden területi Magyarországon, semmi sem úgy néz ki, mint külföldön. Ez itt mi a különbség?
Én sosem voltam a híve a tesztelgetésnek, és nem is nagyon úgy éltük a pályafutásunkat, hogy mi nagyon sokat teszteltünk. Megvan a módja neki, ugye hivatalosan is le lehet zárni egy pályát rendőrrel, mentővel, ami azt gondolom, hogy megfizethetetlen, egyszer volt egy ilyen tesztünk. Ezt nem hivatalos módon szokták itthon Magyarországon megoldani. Barátok a egyik végén, barátok a másik végén, telefonnal a kezünkbe lezárjuk az utat, és mi ott tesztelünk.
Ez egy életveszélyes mutatvány.
Igen, azért sem szerettük ezt a megoldást, illetve hogyha az ember elkezdi mérni az idejét, és időre próbál megmenni, és balesetet csinál, akkor baj van belőle. Mi mindig úgy csináltunk, inkább kinéztünk egy kisebb versenyt, és akkor élesbe bukósisakkal adrenalin fölmegy, és
normál verseny körülmények között.
Az a mérvadó. Uh-huh. Tehát az, hogy mi elkezdünk tesztelni, mihez képest, kihez képest.
Nyilván.
Tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most jó irányba mentünk, vagy nem jó irányba haladtunk a beállításokkal. Mindig is a verseny volt az.
Hát inkább egy kisebb tétre menő versenyt föláldozni azért, hogy kipróbálni ott egy autót.
Igen, egy rövidebb kis verseny, akár egy sprint versenyre elmenni.
Hát azt hiszem most a Subaru teszt is, ez a verseny, amin voltatok, ez is tulajdonképpen az autónak a kipróbálása miatt történt alapvetően.
Megtehettük volna azt, hogy elmegyünk tesztelni 80 kilométert, kinéztünk egy 100 kilométeres versenyt, és versenytempóban adrenalin.
Na, hát jobb képet lehet kapni a dologra.
Időmérve, tehát objektívebb a dolog.
Hát egyébként ezt hozzá fűznék egy apró kis történetet. Annak idején, jó pár évvel ezelőtt, egyszer a ProDrive-nál volt szerencsém kint lenni. Egy autóversenyzővel mentünk ki, aki akart vásárolni a ProDrive-tól kompletten egy Subaru VRC autót. És mi tulajdonképpen azért mentünk ki, hogy ennek az előzetes pénzügyi és egyéb akcióit megszervezzük, megoldjuk. Oda mentünk, hát már rögtön, mikor kimentünk, azért kiderült, hogy nem annyira egyszerű ez a dolog, legalábbis a magyar fél részéről, mint ahogy eredetileg ki volt találva, de az angolok nagyon aranyosak, kedvesek voltak, levittek bennünket a műhelybe, megmutatták az autót, körbejártuk, nagyon szépen ki volt állítva, minden összekészítve, és akkor hát ugye mit mond a magyar versenyző? Hát hogy hát nem lehetne ezzel egyet menni? És hát óriási döbbenet, hogy az mindenkinek legfagyott az arca, és akkor mondja ott a nagyon udvariasan természetesen az angol menedzsmentnek a vezetője ott, hogy hát az a helyzet, hogy nézzünk körül, tehát ez egy üzem, egy cég, ahol ha átnézzünk az út túloldalára, éppen a Richard Burstnek az akkori világbajnok autóját úgy tolták át a szerelők az egyik műhelyből a másik, mert hogy mi a vércekkel nem mászkálunk, viszont van itt egy ilyen kis 1,60-as úriember, 50 kiló, na ő a tesztpilóta, ott van a másik épület, egy kassa, megfelelő mennyiségű pénzt befizetünk, jön a tréler, kiviszi az autót, jön a tesztpilóta, van egy tesztpálya, és ott, ameddig a pénzünkből futja, addig tesztelünk. De egyszerűen az ő számukra az elképzelhetetlen és fölfoghatatlan az, hogy egy versenyautóval hétköznapi körülmények között normál utakon, vagy bármilyen helyen járkáljanak, úgyhogy hát ennyit körülbelül a tesztről.
Próbáltunk mi is Olaszországban, amikor a mexikói autót lefoglaltuk, hogy próbáljuk ki az autót, olyan szinten megszigorították Olaszországba a tesztelési lehetőséget, hogy nem tesztelnek kint Olaszországba. Tehát annyira drága lett a pályabérlés, hozzá mentő.
Hát és azt hiszem, ezt teszt kilométerre számolják a végén kifele, ha jól tudom. Hogy...
Nem tudom egészen a lényegét, de majdnem egy versenyára lett volna.
Az szép. Oké, rendben van. Hát akkor folytassuk ismét egy kis zenével. DJ Hajda megint nyomatja nekünk egy kicsit a hátteret, és aztán folytatjuk tovább Érdi Tiborral.
Santana. Aye. It's Dipset. There go, baby, don't stop now. There go, baby, don't stop now. There go, damn, shorty look good and I'm thinking about getting at her. Okay, time to whistle at her.
A Seibiko Autoservice bemutatja négy keréken.
We'll be right back.
fellas, hit it.
Money making. I'm money breaking. Hey, money, money making. Let's go. I love that money.
Autószerviz bemutatja négy keréken.
Na, egy kis technikai kalamajka után ismételten itt vagyunk. Érdi Tibor vendégem, autóversenyző, ma a Rally-ról, az autóversenyzésről van szó, itt a Lunch Rádió négy keréken című műsorában, a Szejbiko Subaru szervezésben Nyírő László vagyok. Érdi Tibi, ifjabb Érdi Tibi a vendégem, rallyversenyző, akivel a rallyzásról, illetve az autóversenyzésről beszélgetünk. Ugye beszéltünk már az első versenyedről, ugye, hogy annak idején akkor ezek szerint ugye a ladás korszak, ilyen kis bolyakerülgetős, a Tesco parkolóba hátul versenyecske volt. Utolsó versenyet pedig ugye ez a tesztverseny volt, ami a gondolom a jövő évi lehetőségeknek az egyik feltérképezése volt, ugye egy N15-ös Subaru-nak a kipróbálása. A versenyzéssel kapcsolatosan ugye mindig az egyik sarkalatos pont, és amit időnként borzalmas módon meglovagolnak különböző médiákban és itt ott amat, ez az esések, töréseknek a története. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy ez egy olyan sportág, ahol azért ez benne van a pakliban. Gondolom, hogy ez te is így értékeled.
Igen, benne van a pakliban, bár én azt gondolom, hogy olyat esni, hogy megsérüljön a pilót és a navigátor, nagyon nehéz esni, és nagyon nagy véletlenek kellenek ahhoz, hogy az emberek sérüljenek. Olyan követelmények vannak, biztonsági követelmények, amik nem engedhetik meg, hogy a sofőr és a navigátor sérüljön, bár néha sajnos előfordul, és olyankor, amikor az autó nagyon nagyot lassul, tehát a lassulással van baj, hogyha egy autó nagyon sokat borul, akkor az erő az elvész, és nincs erőhatás.
Hát apránként fogyan.
Igen, igen, igen. Tehát én is estem nagyot, borultunk föl sajnos egy Skoda Fabia VRC-vel, amikor hátrafele csúsztunk, és hanyat kezdett el fölborulni az autó orrán, seggén, tetején, tehát tényleg nagyot estünk. Egy pillanatra nem azt mondom, hogy elvesztettem az eszméletemet, csak úgy megszédültem, és nem tudtam, hogy merre van az előre, és rá is kérdeztem a navigátorra rögtön, hogy jól vagy. Ő válaszolt, hogy jól. Majd körülnéztem magam körül, hogy megvan mindenem, majd újra kérdeztem. Kiszálltunk, és megint megkérdeztem. Persze. Tehát egy olyan szitu, amit nehéz leírni, de...
Ez volt talán a legnagyobb, nem?
Ez volt a legnagyobb, igen, azt ragadtam ki. Kisebbek voltak ilyen becsúszások, de hát azok sajnos benne vannak a rallyban, hogyha az ember siet, de nekem egy nagy volt.
De gondolom, hogy minél magasabb színvonalú technikájú egy autó, annál biztonságosabb is. Tehát nyilvánvalóan, annál jobban rá kell készíteni egy autót mechanikailag arra, hogy nagyobb erő, nagyobb kockázatvállalás van nyilvánvaló, akkor ha valami gáz van, azért arra jobban fel kell készülni, és jobban megy.
Bár béreltük az autókat, bocsánat, hogy szabadba vágok, de mindig úgy versenyeztem, mintha sajátom lenne, és mindig próbáltam vigyázni rá, hiába a más, én vagyok a felelős érte, és ennek tükrében próbáltam azért vigyázni minden technikára.
Egy másik dolog, és erről nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, ugye általában a médiában mindig az jön, nem az, hogy most valaki fölborult és ott a hömbölödött és összetört egy 100 milliós technikát, mert ez még igazándiból nem nagyon érdekli ezeket a fórumokat, hanem itt mindig akkor van a probléma, hogyha véletlenül néző sérül. És mostanában hát, jobban hallani, forszírozottan lehet hallani ezeket a dolgokat, mindig jönnek ezek a tudják, hogy itt meg ott meg amat autóverseny volt, és akkor egy néző, két néző, három néző. Általában mi okozza, hogyha néző sérül egy ilyen versenyen?
Az, hogy nem jó helyen állnak a nézők, bár a szomszédban, ugye itt a fölöttünk lévő országról beszélek, sajnos előfordult ebbe az évben elég sok haláleset, bár az utolsónál is, ahol három ember halt meg, ott is a nézők elvileg jó helyen álltak, csak annyira kicsúszott az autó olyan messze, hogy mégis haláleset lett a vége. Mindig nagyon szomorú erről hallani. Hála az égnek Magyarországon elég rég volt haláleset. Én azt gondolom, hogy mi relatíve jól állunk a biztonságos lebonyolítás terén. Elég jó követelményei vannak a rendezőknek, amit próbálnak is betartani. Hála az égnek nekem még nem volt olyan esetem, ahol akár néző is sérült volna. Nem is tudom, hogy tudnám földolgozni, hogyha akár vagy az én mellettem lévő társam sérülne, vagy egy néző. Biztos, hogy nagyon nehéz lett.
Ez 100%. Említetted most már többször, és ismételtem, hogy a mellette lévő társad, tehát tudjuk mindannyian, hogy a rally az nem egy egyszemélyes sportág, mint egy Forma 1. A Mitfahrer, aki gyakorlatilag diktálja a tempót, diktálja az utat, illetve hát a különböző információkat adja menet közben a versenyző számára. Te hány Mitfahrerrel, vagy van-e állandó Mitfahrered, illetve hát hány Mitfahrerrel dolgoztál eddig körülbelül?
Sajnos ezen a téren nem vagyok egy szerencsés pilóta. Nekem nagyon-nagyon sok navigátorom volt, több okból kifolyólag volt váltás, volt, hogy emberileg volt, hogy tőke erősebb navigátor érkezett a csapathoz, és muszáj volt váltanunk, illetve volt egyéb elfoglaltságra hivatottan, nem tudták vállalni a mellettem lévő szereplést. Jelenleg 3 éve van egy navigátorom.
Már szép idő.
Igen, a legtöbbet ő vele versenyeztem, bár pont az utolsó versenyen nem tudtunk együtt versenyezni, mert nem tudta összeegyeztetni a munkájával, és pont egy beugrós tök új navigátor, Kerék István segített ki, úgyhogy ezen a téren nem vagyok olyan szerencsés, mint édesapám, aki 12 évet versenyzett egy navigátor.
Varga Pistivel, így van. Láttad valaha a valamelyik navigátorodon is, hogy fél?
Ez érdekes kérdés, nem is igazán a pályán féltek mellettem, hanem az összekötő szakaszon,
amikor
etapokon néha sietni kellett, akkor nem mindig mondták, hogy
százas
vagyok, és nem mindig azt mondták, hogy ez így jó, ahogy csinálom, de hát néha oda kellett érni részekre, illetve egy navigátorom volt, aki megijedt és kiszállt mellőlem, ő pont az említett Skoda Fabia esésem, Horváth Tibor volt az, aki a következő versenyen pár nappal a tréning előtt fölhívtam. Egy hétvégi esetről beszélek szerdán, hogy akkor Tibi ugye hétvégén megyünk edzeni, hát ő hova? Hát ő neki már igazán
programja ebből elég van, volt.
És nem tudom én ezt egyedül megoldani.
Hát, igen, hát
ez egy vicces kérdés volt, és hát péntekig húztuk, hogy jó, hát akkor megpróbálja megoldani, de hát az lett a vége, hogy gyakorlatilag nem láttam jó pár éve az embert, és hát szó szerint azt kell mondanom, hogy elszaladta a dolog.
Hát igen, mondjuk egy ilyen Fabia WRC-vel egy ekkorát esni, van azért valami indítatás benne, hogy az ember meggondolja, hogy még egyszer beül-e, még ha nem te vagy a hibás, akkor sem.
Nem tőle hallottam, hanem ismerőseitől, hogy őt egyszer fogják beborítani, hát én nekem.
És akkor ennyi. Hát itt pont ott tett a karrier végére. Te mennyire vagy mitfire, illetve itiner függő? Ugye tudjuk azt, hogy vannak olyan versenyzők, akik elsősorban inkább a szemüknek hisznek, és az alapján döntenek el, hogy hogy mennek, és vannak olyanok, akik viszont vakon megbíznak a mitfire-be, és minden gond nélkül bevállalják azt végrehajtani, amit hallanak közben a fülükre. Te mennyire tudsz hinni a mitfire-nek, mennyire tudod magadat a függetlenítettől, amit látsz?
Én 100%-osan bízom a társamban, nem is tudnék úgy versenyezni, hogy nem bízom abban, amit én földiktáltam neki, és nem is tudnék annélkül menni, hisz ha belegondolunk az, hogy most az utóbbi 3 évben a világbajnokságon 2 darab pályabejárásból kellett versenyeznünk, volt 48 km-es pálya is, nem lehet megjegyezni, és azt mondom, hogy nem is tudom, hogy hol járok a pályán, amit úgy küszöböltük ki, hogy fölírtuk, hogy hány kilométernél járunk, mert hát azért persze már be kell tudni osztani az autót is, önmagunkat is, úgyhogy én abszolút navigátor párti vagyok, és abszolút itinerből megyek.
Tehát nem bírálod fölül a navigátor által bemondottakat, hanem nem. Akár vakon végre tudod végrehajtod, de további nélkül.
Bízok mindaddig, amíg nem érzek meg az ellenkező.
Hát ezt kell akkor elérni az amatőröknek, hogy ilyen szinten merjenek versenyezni, meg ilyen navigátor találjanak, aki mennyire meg lehet bízni. Igen. Hát én nekem volt szerencsém ülni, persze nem versenyen, hanem edzésen, meg teszt során autóversenyző, mert a navigátor ülésben, hát az se egy leányálom. Tehát azt mondják, hogy igazából az a jó navigátor, aki olvassa az itinert és a fenekével tudja, hogy hol járnak éppen. Hát én is ezt kipróbáltam, hát én még fölnézve se tudtam, hogy hol járunk, nem hogy a feneket. Ez egy borzalmasan bonyolult és egy nagyon összetett dolog. Említetted az előbb már fél mondattal a világbajnokságokon való részvételt. Gondolom, hogy ebből is a legérdekesebb az a Mexikó volt. Tehát maga az exotikum, a távolság, a magasság, mindenféle egyéb ilyen dolgok. Miért esett a választás arra, hogy a világ végére elmenjetek versenyezni egy VB-re? Hiszen gondolom, hogy azért annak a költsége is lényegesen magasabb, mint mondjuk egy német rally, vagy egy olasz, vagy egy akár egy görög.
Valóban, minden évben terveztünk kuriózum versenyt. Az első évben ez Svédország volt, egy havas verseny, ami teljesen kuriózum volt, ugye itthon nem versenyzünk hóba. A második évben elmentünk Szardiniára, szintén nem egy hétköznapi verseny a maga nehézségével, és idénre úgy döntöttünk, hogy valami egészen újat, tengeren túlon próbálunk szerencsét, és egy új autóval, egy új csapattal, egy gyári csapattal számolgattuk. Rajtunk kívül még ennél a csapatnál volt két páros, és úgy számolgattunk, hogy nem lett volna sokkal drágább, mint hogyha itt Európában versenyzünk. Sajnos volt egy kis töréskár, úgyhogy bár egy másfélszeres szorzóval számoltuk el ezt a versenyt, ami elvitte a harmadik versenynek a büdzsének a felét. De én azt gondolom, hogy mindenképpen megértem, mert olyan közönség előtt tudtunk versenyezni, ami itthon talán 25 éve volt.
Gondolom ez egy életre szóló élmény volt.
Abszolút. A magasság, 2200 méter magasan versenyeztünk. Amikor fölmentünk a hegy tetejére, szédültünk, amikor lejöttünk, nem kaptunk levegőt, tehát nagyon-nagyon érdekes dolog. Az autó is úgy lassult, ahogy mentünk fölfele, mert nem volt oxigén. Tényleg egy életre szóló élmény volt.
Hát akkor ez volt az ezévi jutalom, a bónusz verseny gyakorlatilag.
Igen.
Oké, hát még van ennek az egész rally, illetve autósport dolognak egy borzalmasan kényes oldala, amit általában nem szokott publikus lenni. Én sem kérek konkrétumokat nyilvánvalóan, mert ez valószínűleg, hogy azért nem tartozik mindig mindenkire, de nagyságrendileg mondjuk egy hozzávetőleges nagyságrendet, ha mondanál például arról, hogy egy olyan VRC, amiben neked volt szerencsét többször is ülni és versenyeztél, milyen érték egy rajtkész top VRC, tehát egy olyan, ami azért egy közel gyári, mondjuk nem azt mondom, hogy ma már ugye a VRC-knek erősen leáldozott, és már tulajdonképpen a nemzeti bajnokságunkban nem mindenhol mennek, de mondjuk ezelőtt 4-5 évvel, amikor a VRC-k a legszebb idejüket érték, milyen értéket képviselt egy ilyen autó?
2009-ben voltunk kint a ProDrive-nál, a Korda team-mel, akkoriban önálluk versenyeztünk, és ott egy 2 éves autó, ami versenyviszonylatban nagyon fiatalnak számít, 150 millió forint volt, illetve a hozzátartozó alkatrész, háttér és biztosítás, és a többi még egy 50 millió, tehát nagyon-nagyon
napot
beszélünk. Viszont ez egy annyira top technika volt, amit elképzelni se tudok, hogy a mostani gazdasági helyzetben meg lehetne valósítani.
Hát valószínű erőteljesen. Oké, és mondjuk manapság, ugye mondtad azt, hogy a magyarországi futamokon most nem indultok, inkább megéri kevesebb nemzetközi, illetve világbajnoki futamon menni, mint hogy egy magyarországi versenyeken menni. Ennek mindenféle személyi, meg egyéb vonatkozás nélkül milyen okai vannak, hogy valaki úgy dönt, egy olyan versenyző, akit egyébként igazából ebben a szakmában mindenki elismer, és tehát mindenki általában mindenhonnan csak pozitív dolgokat lehet hallani tehetség és egyéb tekintetében, de mégis, hogy így döntöttetek, mi ennek azért az alapvető oka? Lehet ezt tudni?
Ezekről nem szívesen beszélek. 3 éve, amikor a VRC-ket eltiltották a nemzeti bajnokságból, itthon Magyarországról, akkoriban nem volt probléma az, hogy megyünk a VRC-vel, az N-csoportos autók meg néha megverték a VRC-ket, széria autókról beszélünk, ami sehol a világon nem elfogadott. Itt sajnos Magyarországon az volt, de mi ezt nem néztük, mert hát meg tudtuk őket a VRC-kkel verni, de hát tudtuk azt, hogy a következő évben nem mehetnek a VRC-k, csak a széria autók, amik nem széria autók.
Tisztosan.
A technikai átvételek nem voltak túl
tiszták. Hát jó, magyar szokáshoz képest nem voltak teljesen tiszták a lapok.
Nem nagyon szeretek beszélni, mert nem szeretnék senkit megbántani, de a technikai tisztasága sajnos nem az, aminek kellene lennie.
Okay.
És ezért nem versenyzünk.
Jó, átfájtlat akkor erre a dologra. Én akkor továbbra is azt mondom, hogy egy kis zene, és még egy pár másodperc visszatérünk.
Take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mid beside and now, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People
people told me slow my roll. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it.
is ismét itt vagyunk a négy keréken Lanz Rádióban. Én ezzel el is köszönnék akkor tőletek, nagyon köszönöm ifjabb Édi Tibornak, hogy eljött és elfogadta meghívásomat, mesélt nekünk a Rallyról, az autóversenyzésről. Mindenkinek további jó szórakozást kívánok itt a Lanzson. Jövő hét kedden ismét jelentkezünk. Nyílő László voltam. Szevasztok, jó éjszakát!
Sziasztok!
Te stílusod. Tölts velünk néhány kellemes órát, mondd el véleményedet, ismerkedj és csetelj műsorvezetőinkkel. Hallgass jobbnál jobb zenéket, és használd a Facebookon a Lounge Radio fanpage-et. Lounge Radio.